után is. A gyerek és a hűség szorosan összefügg egymással. Amennyi a családi erények száma a házassági hűséggel kapcsolatban, ugyanannyi a bűnök száma is. Annyi fajtáját kell felsorolnunk a házassági hűséget sértő tévedéseknek, ahány családi erényt magában foglal a hűség. Elsősorban azok rontják a hűséget, akik azt hirdetik, hogy alkalmazkodni kell a jelenkori véleményhez és szokásokhoz. Nem kell a családnak bezárkózni, ahol csak egyedül a tagok léteznek. A szerzetekben az utolsó évtizedekben megjelent a szokás, hogy fogadjunk be mindenkit, ültessük őket asztalunkhoz. Mindezt a felebaráti szeretet nevében. Az eredmény az, hogy ezzel sok szerzet saját közösségét tette tönkre. Ez érvényes minden családra is. A család nem átjáróház, ahol állandóan idegenek és vendégek tartózkodnak. Nem használnak a családnak a kívülállókkal való hamis és egyáltalán nem ártatlan barátkozások. Sokan a téren teljes szabadságot követelnek. Szerintük sok embernek olyan a vele született érzéki természet, hogy nekik a család nem elégséges, nem elégítik őket. A tisztességes házasoknak a magaviselete tartózkodó és a kívülállókkal szemben minden érzéki érzést és megnyilvánulást elítéléssel utasít. Ez nem elévült lelki korlátoltság, nem is elvetendő szükkeblűség vagy hitványféltékenység. Régebben a házassági hűséget óvták az állami büntető törvények is. Ezeket a legtöbb nyugati állam hatályon kívül helyezte. Ugyanakkor Ázsia sokkal jobban védi a családok tisztességét. Nem is fogyatkozik ott a nép. A tiszta hitvesek a szabadságot elvetik és elítélik, mint hitvány és ocsmány dolgokat. A természet szavát pedig helyben hagyja és megerősíti Isten parancsa, ne paráználkodjál. Krisztus szava is ugyanaz, mindaz, aki asszonyra néz, hogy őt megkívánja, már házasságtörés követett el vele szívében. Semmiféle emberi szokás, rossz példa vagy emberi haladás le nem ronthatja az isteni törvény árait, mert miképpen Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, úgy ugyanaz marad Krisztus tanítása is, melyből egy íbetű vagy egy vesző sem vész el, még mindenben nem teljesedik. Azok a tévtanítók, akik a házastársi hűség és tisztaság tényét elhomályosítják, a feleségnek férje iránti bizalomteljes engedelmességét is megingatják. A vakmerő állítás, hogy a feleség alárendeltsége az egyik házastárs méltalan rabszolgassága a másik féllel szemben. Szerintük a házastársak mindenben egyenjogúak. Mivel pedig az egyik fél szolgasága sérti az egyenjogúságot, a nő felszabadítására szükség van. Sőt, büszkén dicsekesznek, hogy ez az emancipáció már meg is valósult, vagy megvalósítása folyamatban van. Hárma szabadságot emlegetnek. Szabadság a család kormányzásában, a családi vagyon kezelésében, a gyerekáldás ellen való védekezésbe, vagy annak erőszakos megakadályozásában. Ezeket társadalmi, gazdasági és élettani szabadságnak hívják. A felfogás szerint az élettani szabadság azt jelenti, hogy a nő a feleségi, hitvesi és anyai terhektől tetszése szerint szabadnak érezheti, vagy szabaddá teheti magát. De hát ez nem emancipáció, hanem gonosz gaztett. Gazdasági szabadság az, hogy a nő férje tudta nélkül és annak akarata ellenére is szabadon birtokolhatja, intézheti és kezelheti a maga vagyonát, elhanyagolva gyermekei, férje és a család érdekeit. A társadalmi szabadsága a nőt elvonja a háztartástól, a gyerekek és a család ápolásától, hogy azokkal mit se törődve saját hajlamának szabadon élhessen. Ez a nőnek nem igazi felszabadítása, nem is az észszerű és méltóság teljes szabadsága, amely a keresztény feleség magasztos állásának kijár. Inkább a nőiesség és az anyai méltóság megrontása és az egész család felforgatása. Sokszor a szabadsággal a férj a feleségét, a gyerekek anyját, a család állandó éber őrét veszíti el. Sokszor éppen a nőnek magának veszedelmes ez a szabadság és a férjel való nem törődés, nem természetes egyenlőség. A jog egyenlőséget elismerjük mindabban, ami az emberi szemét és méltóságot megilleti. Mindez a házassági szerződésből következik és hozzá tartozik a házassághoz. Ezekben mindkét hitvest egyenlő jogok és egyenlő kötelességek illetik meg. Egyéb területeken bizonyos egyenlőtlenségnek kell lennie, ami a család java és a család életrendjének egység és szilárdsága megkövetelt. Az államnak sokkal jobban kellene védeni a férjezett nőnek társadalmi és gazdasági helyzete miatti viszonyokat. Az államhatalom feladata alakítani a nő polgári jogait. Korunkban mindig inkább megnő a dolgozó nőknek embertelen kiszolgáltatottsága, ahogy gyakran nem teljesítik, ami a család közjava megkövetel. Nem ügyel az állam és a munkadók a család lényegi rendjére. A család rendjét az emberinél magasabb isteni tekintély és bölcsesség szervezte meg. Ennél fogva sem állami törvény, sem magánakarat meg nem másíthatja. Sok bajt megakadályozhatna, ha a férj fizetéséből meg tudna tisztességesen élni az egész család. Ellenségei azok is a házasságnak, akik a házastársi boldogság alapjául hajlamok vad összhangját, az együttérzést akarják megtenni, amit szimpátiának neveznek. Ha pedig ez a szimpátia megszűnt, szerintük felbomlik a kötelék, mely egyedül tartotta össze a lelkeket. Vajon mi más ez, mint homokra épített ház, amely Krisztus szava szerint az elemek első rohamára meginog és összeomlik. Feltámadtak a szelek, rárontottak arra a házra, és összedült, és nagy lett a romlása. Ellenben a sziklára épített ház a hitvesi szeretetre, a lelkek érett és tartós egységére alapított házasság semmiféle viharra meg nem inog, össze nem dűlhet. Eddig a keresztény házasság első két javát vettem védelembe. Ezeket támadják legjobban a társadalom felforgatói. Mivel pedig a házasság harmadik java a szentség, messze felülmúlja a másik kettőt, tudnék a gyereket és a hűséget, nem csoda, hogy sokkal hevesebben támadják. Elsősorban azt hangoztatják, hogy a házasság tisztán világé csak polgári ügy. Ehhez vallási közösségnek, Krisztus egyházának semmi köze, hanem egyedül a polgári társadalomra tartozik. Hozzáteszik, hogy a házassági szerződés meg kell szabadítani a fölbonthatatlanság minden kötelékétől, és a házasfelek vállását nem eltűrni, hanem törvényesíteni kell. Ebből következően a házasság mindig minden szent jellegétől megfosztva a tisztán világ és polgári ügyletek közé kerül. Először azt mondják, hogy magát a polgári szerződést valóságos házasságnak kell tekinteni. Ezt hívják polgári házasságnak. A vallásos kötés, mint adalékot elismerik, ha a kirtandó babonának is tartják. Ezután követelik a katolikusok és nem katolikusok között a vegyes házasság akadálytalan szabadságát, tekintet nélkül a vallásra és az egyházi hatóság engedélyére. Sürgetik a megtörtént vállások elismerését is. Magasztalják azokat a polgári törvényeket, amelyek kedveznek a házasság felbomlásának. Mellesleg sok ügyvéd megél a vállásokból. A keresztény házasság vallásos alaptermészetéről már beszéltem. Azt is mondtam, hogy a már természetes házasságban is van valami szent és vallásos elem. Nem hozzáadott, hanem beleszületett, nem az emberek által ráaggatott, hanem a természetben gyökerező elem. Ennek Isten az alkotója. A házasság szoros kapcsolatban áll a vallással és a többi szent dolgokkal isteni eredete által. Célja, hogy Istennek szüljön és neveljen nemzedékeket keresztény szeretettel és kölcsönös támogatással. Vezesse Istenhez a házastársakat, mert a szülők az isteni mindenhatóság munkatársai lesznek. A vegyes házasság korunkban is kényes téma. Hát téren nagyon változott a világ, mert a felekezetek közötti harcos ellentét eltompult itt Európába. A különböző keresztény felezetek ennek ellenére nem teljesen boldogok a vegyes házasságok miatt. Nemrég olvastam Ausztriáról, hogy ott az evangélikus egyház majdnem eltűnőben van. Nem csak a vallástalanság miatt, hanem a vegyes házasság is megokolás. A katolikus egyház a vegyes házasságok esetében a szándéknyilatkozatot kéri a gyerekek katolikus neveléséről. A vegyes házasságokról nem akarok itt beszélni, mert életem nagy részét olyan országba töltöttem, ahol ilyen problémák a legritkább esetben fordultak elő. Azért elfogultnak érzem magamat. A kursziókon is, ha valaki házassági jogi problémával jött hozzám, olyan atyához szoktam küldeni, aki magyarországi lelkipásztor volt. A házasságokat napjainkban mindig inkább fenyegeti a gyakori vállás. Ebben ugyan csalnak a statisztikák, már csak azt mondják, hogy minden harmadik házasság felbomlik. De nem beszélnek arról a tényről, és nem is vezetnek statisztikát és felmérést, hogy ez a vallásos családokban sokkal ritkább. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a vallás nem gyakorló családok bomlási aránya jóval nagyobb, mint az átlag. Az új pogányság hívái nem okulnak a nemzetpusztító tapasztalaton. Szolgálatukban állnak a médiák, és ezek egyre hevesebben támadják a házasság szent felbonthatatlanságát. A családot védő törvények megsemmisülnek. A vállás törvényileg könnyebb, mint a becsempészett autó eladása. Olyan emberségesebb törvényeket akarnak, amelyek ellenségei az emberiség fennmaradásának. Amíg megmaradt kevés védőtörvényt elavultnak tartják. A vállások igazolására sokféle okot hoznak fel. Ezekhez tartoznak az emberi gyengeségek és bűnök, de elfogadnak okul bármit, ami az együttélés nyugössé és kellemetlenné teszi. Állítólag még a horkoló házastársnak is fel lehet mondani. Ezen okok törvényes elismerését sokféleképpen igyekeznek elfogadtatni. Először a házastársak érdekére hivatkoznak, az ártatlan félnek joga van különválni a bűnös féltől. Eltávolítandó a bűnös fél, aki terhes és kellemetlenné tette a házasságot. Hivatkoznak a gyerekek érdekeire, akit vagy alig nevelnek, vagy nevelése teljesen eredménytelen, mert a gyerekek könnyen megbotránkoznak szüleik veszekedésein és egyéb gonoszságain, és így letér az erény útjáról. Végül a társadalom közjavával is sérvelnek. Sőt, előfordulhat, hogy az óhajtott vállás kierőszakolására szándékosan követnek el olyan bűnöket, amelyek miatt a bíró feloldhatja a köteléket. Nem is beszélek arról, hogy a bíró előtt, aki látja ugyan a tényállást, szemtelenül hazudnak és hamisan tanúskodnak. Ezért azt hajtogatták, hogy a törvényeket a tényleges szükséglethez, a megváltozott közviszonyokhoz, az emberek közfelfogásához, a polgárok szokásaihoz és erkölcseihez kell alkalmazni, amelyek még egyenként is, de főleg együttesen hangosan tanúskodnak amellett, hogy a vállás szabadságát engedélyezni kell. Mások csodálatos merészséggel még tovább mennek és úgy vélekednek, hogy a házasság merőben magánszerződés. Mint egyéb magánszerződések, a szerződő felek megegyezés és akarata szerint bármi oknál fogva felbontani, mint ahogy szerződéssel vehetek és eladhatok egy bivajcsordát, vagy annak hiányában egy szamarat. Csak ennyi a házassági szerződés. Mindezen esztelenséggel szemben szilárd bizonyossággal áll Isten egyetlen törvénye, amelyet semmiféle emberi határozat, népi felfogás vagy törvényhozói akarat meg nem gyengíthet. Amit Isten egybe kötött, ember szét ne válassza. Ha az ember jogtalanul el is választ, a válás érvénytelen. Joggal mondja Krisztus, mint már tudjuk, mindaz, aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságot tör, és aki elbocsátott nőt vesz feleségül, házasságot köt. Krisztus szavai minden házasságra vonatkoznak, a tisztán természetes és törvényes házasságra is. Minden igazi házasságot megillet az a felbonthatatlanság, melynek folytán a kötelék feloldása nem áll a felek akaratában és a világi hatóságok hatalmában. Ha pedig az egyház nem tévedett, és nem is téved, amikor azt tanítja, és ezért egészen biztos, hogy a házassági kötelék még házasságtörés miatt sem bontható fel, akkor világos, hogy sokkal enyhébb okok, amelyek a házasság felbontásának igazolására szolgálnak, még kevesebbet érnek, sőt, semmibe veendők.
Legyetek apostolok címmel, Gál Jenő Verbita atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Jézust adja neked. Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.